hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A legszegényebb településeken 1000 kisgyermekes család részesült háztartásonként 120 ezer forint értékű támogatásban a most záruló fűtési idényben a felzárkózó települések programban, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a távirati irodával. A közlemény szerint az előző évben üzembe helyezett szociális naperőműveknek köszönhetően minden korábbinál több rászoruló családnak sikerült támogatást adni az április közepén záruló fűtési szezonban. A felzárkózó települések program részeként 118 kis településen több mint 1000 háztartás kapott segítséget a gyermekek által használt helyiség fűtéséhez. Az érintett családok pályázaton keresztül kérhettek segítséget. A bírálat során a három vagy több gyermeket nevelő szülők előnyben részesültek. Fülöp Attila, a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára átadta a Lépj gyermekvédelmi otthonteremtési programban az első lakást a győztes bérlőnek Csepelen. Fülöp Attila újságíróknak elmondta, két hónapja január közepén hirdették meg a Lépj gyermekvédelmi otthonteremtési programot. A cél az, hogy önálló élethez segítsük a gyermekvédelemben élőket. Azt szeretnénk, hogy amikor nagykorúak lesznek, megtalálják a stabil helyüket a társadalomban. Legyen családjuk, és ne kelljen a szociális ellátórendszerre hagyatkozniuk, fogalmazott. Felidézte, ezért indítottak minőségi oktatást segítő és munkahelyteremtő programokat. Az MR közösségi lakásalappal pedig egy mintaprojektbe kezdtek. Hozzátette, ebben a programban a munkaviszonnyal rendelkező, saját sorsukért sokat tenni akaró, de a gyermekvédelemben felnövő fiatalok jó műszaki állapotú lakásokat bérelhetnek kedvezményesen. A lakás pedig később a tulajdonukba is kerül. A programot lebonyolító lakásalapot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat hozta létre. A kormány nemmel szavaz az amerikai termékekkel szembeni Európai Uniós viszontvámokra, mivel hogy azok jelentős áremelkedést okoznának, ehelyett tárgyalni kellene a terhek csökkentéséről. Jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárca vezető a kormányülés szünetében kiemelte. Az elmúlt napokban a világ közvéleményét és a világgazdaság szereplőit is az Egyesült Államok vámintézkedései tartották izgalomban, és mivel sok még a bizonytalanság, a kérdőjel ebben a helyzetben, egyelőre a stratégiai nyugalom a legfontosabb. Az Európai Unió sajnos egy súlyos hibát vétett. Meg lehetett volna akadályozni ennek a helyzetnek a kialakulását. Most viszont, hogy ez nem sikerült, a legfontosabb, hogy ne rontsa tovább Brüsszel ezt a helyzetet, mondta Szijjártó Péter. A nevelés mellett nagyon fontos annak az ereje is, hogy milyen feltételek között valósul meg. Hangsúlyozta a miniszterelnök egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Szarvason a 12. alkalommal megrendezett nemzetiségi konferencián. Soltész Miklós a nemzetiségi pedagógus képzésről tartott rendezvényen elmondta. A kormány, az önkormányzatok és különböző fenntartók részéről a feltételeket biztosítja. A béremeléseken, fejlesztéseken, különböző támogatási rendszereken keresztül megújult az összes nemzetiségi iskola az elmúlt évtizedben, húzta alá. A nevelés, a tudás, a lelki oldal a pedagógusok kezében van, és ez a nehezebb. Ez a sziszifuszi munka kitartást igényel, mondta és megköszönte a pedagógusok munkáját. Stratégiai partnerségi megállapodást kötött Budapesten a terrorelhárítási központ a Semmelweis Egyetemmel, valamennyi vidéki orvosegyetemmel, valamint mintegy 20 egészségügyi intézménnyel a speciális és válsághelyzetek hatékony kezelése, valamint az ezekre adott gyors és professzionális válaszok kidolgozása érdekében. Hajdú János, a TEK főigazgatója a megállapodás aláírása alkalmából elmondta. Munkájuk és az arra való felkészülés is nehéz, magasabb a sérülés kockázata, így a megállapodások kiemelten a védett személyek és a műveleti egységek munkája érdekében is fontos. Végül az időjárásról. Észak felől növekszik, vastagszik a felhőzet, hajnalra már szinte országszerte borult idő várható, az északi tájakon kisebb eső, zápor, az északkeleti tájakon hózápor előfordulhat, a nyugati, északnyugati szél az éjszaka második felében élénkülni kezd. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 7 fok között alakul, de a keleti határ mentén és az északi völgyekben még gyengén fagyhat is. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 10 és 15 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise. Jézus belénk lát és megszeret minket, mint a gazdag ifjút. Gázai plébános, a pápa fölhívott minket, tovább dolgozunk a békéért és az igazságosságért. Krajewski bíboros 4 mentőautót vitt Ukrajnába a pápa adományaként. A 103 éves korában elhunyt Őrsi László jezsuita kánonjogász professzorra emlékezünk.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Jézus belénk lát és megszeret minket, mint a gazdag ifjút. A gazdag ifjú jól ismert történetét elemezte Ferenc pápa az április 9-én szerdán közzétett katekézisében. Az érdem jegyében gondolkodó boldogtalan kereső embernek Jézus a szívébe néz, beletekint és megszereti, majd megpróbálja kivezetni őt benső kötöttségéből, hogy felfedezze Isten gazdagságát, ingyenes szeretetét. A Márk evangélium 10. fejezetében felbukkanó gazdag embernek nincs neve, egyszerűen csak úgy szerepel, mint egy valaki. Ez a valaki fiatal kora óta megtartotta a parancsolatokat, de mégsem talált rá élete értelmére. Talán még nem hozott végső döntést, bár elkötelezett embernek tűnik. Ám az áldozatokon vagy a sikereken túl az igazi boldogsághoz az számít, amit a szívünkben hordozunk. Ez az ember pedig egy luxushajót épített magának, de mivel nem húzta fel a horgont, így a kikötőben maradt. Amikor meglátja Jézust arra haladni, oda szalad hozzá, letérdel előtte és megkérdezi: Jó mester, mit kell tennem, hogy örökségbe kapjam az örök életet? Tenni akar valamit az örök életért, de mivel a törvény megtartása nem adta meg neki a várt boldogságot, most a mesterhez fordul. A pápa a gazdag ember szókincsére figyelmeztet. Ez az ember nem ismeri az ingyenességet, mert neki minden kijár, minden kötelesség. Az örök élet is örökség, amit joggal, a kötelességek apolikus betartásával meg lehet szerezni. Jézus azonban túllép a látszaton is rátekint. Márk evangélista a beletekintett igét használja. Jézus mindnyájunkba belnéz, és úgy szeret minket, amilyenek vagyunk. Belénk tekint Jézus, és szeret minket zavarodottságaink és bűneink ellenére. Látja a gyarlóságunkat, de azt is, hogy vágyunk arra, hogy úgy szeressen minket, ahogy vagyunk. Jézus megszereti ezt az embert, mielőtt még arra hívná, hogy kövesse őt. Úgy szereti őt, ahogyan van, ingyen, ami éppen ellentéte az érdem logikájának, amely ezt az embert sújtotta. Mi ugyanis akkor vagyunk igazán boldogok, amikor felismerjük, hogy ingyenesen, kegyelem által szeretnek minket. Jézus azt javasolja neki, hogy változtassa meg az életmódját és Istenhez fűződő viszonyát, mert valami még hiányzik neki. Annak a hiánya, hogy szeretve legyünk. Ez a hiány egy hozzánk tartozó seb, amint csak a szeretet tud áthatolni. E hiány pótlására nem vehetünk elismerést, szeretetet, figyelmet. Ellenkezőleg el kell adnunk mindent, ami terhel minket, és oda kell adni azt a rászorulóknak. Végül pedig Jézus meghívja azt az embert, hogy ne maradjon egyedül, hogy vele éljen. Tanítja a pápa katekézise. Ha ugyanis egyedül maradunk, soha nem halljuk meg, hogy a nevünkön szólítanak, és továbbra is csak valakik maradunk. Ez az ember nem fogadja el Jézus meghívását. Így egyedül marad, mert lehorgonzott a kikötőjében. Szomorúsága annak a jele, hogy nem tudott elindulni. Ám a mi reményünk éppen abban áll, hogy ez az ember előbb-utóbb megváltozik, és úgy dönt, hogy végre elindul, kihajózik. Testvérek, bízzok Jézus szívére mindazokat, akik szomorúak és bizonytalanok, hogy érezzék az Úr szerető tekintetét, aki meghatódva gyengéden néz ránk. Zárta katekézisét Ferenc pápa.
Gázai plébános, a pápa fölhívott minket, tovább dolgozunk a békért és az igazságosságért. Gabriel Romanelli atya köszönetet mondott, amiért Ferenc pápa fölhívta őket a napokban. Rövid, de szívből jövő telefon volt, amit nagyra értékeltek. Megköszönték béke felhívását is, amelyet a vasárnapi urangyala elimádkozásakor intézett a világhoz. A valódi békét az igazságosság építésén át lehet elérni. Nem lehet tárgyként rakosgatni az embereket és megfosztani őket a jogaiktól, mondta Romanelli atya. Néhány nappal ezelőtt a pápa újra felhívta a gázai plébániát, hogy kifejezze közelségét a háborúban meggyötört lakosság iránt. Fölhívott minket, köszönt, megkérdezte, hogy vagyunk, hogy vannak az emberek. A gyerekek újongva örültek, hálásak voltak ezért a gyöngéd gesztusért. Az embereket nagy örömmel töltötte el a telefonhívás, ami akkor érkezett, amikor a plébánia bejáratánál voltak. A gyerekek elkezdték kiáltozni, Viva il Papa, éljen a pápa, arabul és olaszul, mondta el a plébános. Áldását küldte nekünk, imáját. Rövid, de szívből jövő hívás volt, nagyra értékeltük. Elmondtuk neki, hogy nagyon örültünk, amikor láttuk a vasárnapi urangyalánál, és még egyszer hallottuk felhívását a békéért. Tényleg szörnyű a helyzet az egész gázai övezetben, ezért nagyra értékeltük közelségét, imáját és aggodalmát mindenki iránt. Köszönetet mondtunk neki. Romanelli atya megerősítette, hogy elképzelhetetlen körülmények között él a lakosság a gázai övezetben, éppen úgy, ahogyan azt a pápa megfogalmazta az április 6-i úrangyala szövegében. Ne hagyjuk abba az imádkozást. Imádkozzunk sokat a béke ajándékáért, és dolgozzunk a békéért. Győzzünk meg mindenkit, minden nemzet vezetőjét arról, hogy a béke lehetséges. Amíg tart ez a fegyveres konfliktus, semmilyen problémát nem lehet megoldani lényegében. Éppen ellenkezőleg. Romanelli atya meggyőződése, hogy a háború befejezése a palesztinok és az izraeliek közös érdeke. Imádkozzunk és munkálkodjunk a békért és az igazságosságért. Mielőbb véget kell vetni ennek a háborúnak, több mint 2 millió ember él itt, mondta el a gázai plébános. Krajewski bíboros 4 mentőautót vitt Ukrajnába a pápa adományaként. 10. missziójára utazott a pápa fő alamizsnása Ukrajnába, Ferenc pápa útmutatására és néhány ukrán sofőr segítségével, hogy az emberi életek megmentésére minden orvosi eszközzel felszerelt járműveket vigyen a háborús övezetekbe. Újabb húsvét előtt áll a háborúban lévő Ukrajna, ezért Ferenc pápa továbbra is konkrét gesztusokkal akarja kifejezni közelségét a szenvedő nép iránt. 3 évvel az emberiség számára fájdalmas és szégyenletes évforduló után, ahogyan ő korábban fogalmazott. Az apostoli alamizsna hivatal közleménye idézi Ferenc pápa 2024-ben az Urbi et Orbi áldáskor mondott szavait, amelyek cselekvésre szólítanak. Csak Jézus nyitja meg előttünk az életkapuit, amelyeket mi folyton bezárunk a világban uralkodó háborúkkal. A cselekvés jegyében tehát a Vatikánvárosi Állam emblémájával ellátott mentőautókat küldtek a háborús övezetekbe, benne minden szükséges orvosi felszereléssel, amellyel emberi életeket lehet megmenteni. Konrád Krajewski bíborost, a pápa alamizsnását 3 Ukrajnából érkezett gépkocsi vezető segítette küldetésében. Köztük egy segédpüspök, egy pap és egy karitász igazgató. A bíboros Ukrajnában találkozik a háború által meggyötört lakossággal, velük együtt imádkozik, hogy éreztesse Róma püspökének közelségét. Ez a bíboros 10. ukrajnai küldetése, mely tökéletesen beleillik a remény jubileumába. A szent évet meghirdető Spes non confundit kezdetű bullájában a pápa arról ír, hogy a remény első jele legyen a béke a világ számára, mely újból a háború tragédiájába merül. A békevágy mindenkihez szól, és konkrét tervek végrehajtását sürgeti. A 4 mentőautó adománya ezáltal a szent évi remény jele, mely Krisztusban gyökerezik.
A 103 éves korában elhunyt Örsi László jezsuita kánonjogász professzor emlékére. Április 3-án egy New York közelében fekvő jezsuita idősotthonban csendesen elhunyt Páter Örsi László, a legidősebb magyar jezsuita. A polgári és kánonjog doktoraként, mint szakértő vett részt a II. Vatikán zsinaton, ami egész életére meghatározta a küldetését. Az egyház hűséges fiaként állt Isten népe szolgálatában, és az emberi kapcsolatokat szabályozó jogon keresztül tanított krisztusi emberségre. Örsi László 1921. július 30-án látta meg a napvilágot a Fejér vármegyei puszta Egresen. Szinte napra pontosan, egy hét különbséggel, egy időben született Bódi Mária Magdolnával. Középiskolai tanulmányai Székesfehérváron végezte a Ciszterci gimnáziumban. A magyar koronázási székhely lelki örökségét innét vitte magával és őrizte, mint halálig. Noha élete nagyobb részét az Egyesült Államokban töltötte, a 103 évből 58-at, mégis mindvégig, akcentus nélkül hibátlanul beszélte a magyar nyelvet. Valami titka van ennek a nyelvi készségnek, amit a térképre pillantva értelmezek. Puszta Egrestől pár órányi járásra délre fekszik Egres puszta, mindkét, vagyis alsó és felső kiadásában. Felső Rácz Egres pusztán született 1902-ben Illyes Gyula, és alsó Rácz Egres pusztán nevelkedett Lázár Edvin. Az a Dél-Fejér és Észak-Tolnai sárvidék éppenséggel aranya termett nagy fiai szívén és ajkán. Örsi László a fehérvári érettségi után jogot tanult a budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetemen, majd 1943-ban belépett a Jézus Társaságába. A Zugligeti Mandrézában végezte a noviciátust, ahol a következő évben bekapogott hozzájuk Nemeshegyi Péter. Rendi fogadalmai után Szegeden kezdte meg filozófiai tanulmányait, de a háború után kibontakozó kommunista diktatúra jeleit olvasva 1946-ban elhagyta az országot, és tanulmányait Rómában folytatta, amelyeket végül 1950 és 52 közt Leuvenbe fejezett be. 51-ben szentelték pappá. Angliában fejezte be rendi képzését a terciával, majd Londonban lelkipásztorkodott. Leuven is London után visszatért Rómába, ahol a Pápai Gergely Egyetemen kánonjogi doktorátus szerzett, 23. János pápa ideje alatt, akit nagyon becsült a zsinatot összehívő lelki merészsége miatt. Mindezt civil jogi mesterfokozattal egészítette ki Oxfordban. 1961 és 66 között a Gergely Egyetemen tanított kánonjogot, közben spirituális volt az angol Béda kollégiumban. Közvetlen közelről követte a II. Vatikáni zsinat eseményeit, mivel a tanácskozásokon résztvevő Francis William Markle, Salisbury érsek teológiai tanácsadója volt, többek között olyan hasonló kollégákkal együtt, mint József Ratzinger. 1967-ben a Washingtoni Amerikai Katolikus Egyetemen, 68 és 73 New Yorkban a Fordham Egyetemen, majd 1974 és 93 között a Washingtoni Georgetown Egyetemen kánonjogot tanított. Emeritus professzorként a hallgatók szavazatai alapján újra és újra visszahívták tanítani, és így adódott, hogy egészen 97 éves koráig maradhatott diákjai körében, amit világos mondani valójának és szeretetteljes emberi karakterének köszönhetett. Könyvei és tanulmányai révén sokan ismerték és tisztelték, ezért is kapott gyakran meghívást, hogy más amerikai, kanadai és európai egyetemek jogi fakultásain tartson kurzusokat. Nyugdíjba vonulásakor a teológia valamennyi tudományterületét felölelő, döntően angol nyelvű saját könyvtárát felajánlotta a Sapientia szerzetesi hittudományi főiskola számára. A rendszerváltás követően Őrsi atya majd minden nyáron hosszabb időt töltött Magyarországon, és rendszerint a Dobogókői Mandrézában pihent meg. Ez az időszakhoz kapcsolódik egyik személyes emlékem. A 90-es évek második felében az egyik hazai jezsuita rendi nagygyűlésen, Dobogókőn, ő tartott egy nagy előadást az USA szellemi életének, gondolkodás módjának megváltozásáról. Ennek már közel 30 esztendeje, de amit akkor tőle hallottam, az nagyon mélyen megérintett, és máig hordozom magamban a prófétai szavait. Az igazság megismerésének a lehetőségéről szólt, amelynek ősi, görög, római és keresztény alapfeltételezése az igazság megismerésének a lehetőségébe vetett hit. Van igazság, és ez az igazság az emberi értelem keresése számára hozzáférhető, a róla szóló beszéd pedig megosztható, kicserélhető, vitatható és javítható. Ha nem is tudjuk az egész és teljes igazságot megragadni, de közelíthetjük, és így a róla szóló ismeret mind teljesebbé válik. Igaz ez a teológiai igazság keresése is, amelynek tárgya maga az igazság Jézus Krisztus úgy, hogy a róla szóló megismerés alakul, változik és fejlődik, ahogy a zsinat nyomán a dogma fejlődés gondolata polgárjogot és értelmet nyert. Ezt a hozzáállást torpedozta meg az az új jelenség, amit Őrsi atya akkor egy mára már jól ismert szóval jellemzett, relativizmus. Eszerint nincs igazság, csak vélemény, csak közelítés, csak alternatíva létezik. Ez a felfogás lappangva terjed, mint egy arctalan vírus, és csak idő kérdése, hogy lassanként minden eddigi, magától értetődő alapigazságot kiforgat, és helyébe a saját, mutációra képes variánsait állítja. Semmi sem igaz, de hogy mégis mi az igazság, az majd kiderül menet közben, mert ennek az új agnoszticizmusnak valójában nincsenek képviselői. Emlékszem, nagyon feldult minket ez az információ. Mára pedig valóság lett belőle, megúsztó valóság, mégpedig az élet minden szektorában. Ferenc pápa ideológiai gyarmatosításnak hívja. Folyik is az új neokolonizálás. ezért hát hozzád fohászkodunk. Dear Father, kedves őrsi atya, túl a megélt földi életen, mindenek előtt az egész életedet köszönjük, hogy mindig hittél és mindig bíztál az isteni gondviselésben. Hogy van Isten, aki egy jó világot teremtett, aki szeretetből megváltott minket, és akit az emberi szív és értelem összehangolt, bár fáradtságos munkájával követhetünk egész életünkön át. Amíg köztünk jártál, utat mutattál nekünk, és most se hagy minket eligazító szavad nélkül. Veled együtt ismételjük a mai nap evangéliumi üzenetét Jézus kéréséről. Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim. Megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. A simple little harmony can change the world for me. Give me light so I can see. Nothing can change anything anyway. Here today, gone today. No one has time to pull their head from the ground. No one stops to look around. When everything's hard at the end of the day, your favorite song takes your cares away. We used to sing Sandman, my mother and me. Things were good as they could be. A simple little harmony can change the world for me. Brighten a bad day, make you believe life is not as bad as it could be. A lyric and a melody, a simple little harmony can change the world for me. Give me light so I can see.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kassza Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival Jézus életszakaszairól beszélget.
Dicsértessékre Jézus Krisztus!
Mindenörökké, amen!
Én Kassza Boglárka vagyok, az Erdélyi Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára, és szeretném bemutatni a mai beszélgető partnereimet, akik most is a 10. B osztály lelkes leányzói, név szerint pedig
Kása Lili,
Zelei Dóri,
Helli Kiara,
Farkas Lili.
A mai adásban egy olyan témával készültünk, ami szinte minden korosztályt érint, egészen a születésünktől kezdve az idősebb korig. Jézus életén keresztül fogjuk most átvizsgálni a különböző életszakaszokat, hogy ő miket élt át gyerekkorában, fiatalkorában, kamaszként, csecsemőként, milyen életesemények, milyen történetek voltak az ő életében, és ehhez kapcsolódva egy kicsit beszélünk mi is a saját életünkről, de 21. században megélt életünkről. Ugye rengeteg változáson ment keresztül a világ azóta, ez nyilvánvaló dolgokban megmutatkozik, de hogy mégis majd megpróbálunk keresni néhány kapcsolódási pontot, hogy hogyan tudunk kapcsolódni Jézus életéhez. Először is kezdünk egy olyan kérdéssel, hogy próbáljuk már meg felsorolni, hogy milyen életszakaszok vannak az ember életében. Mivel kezdődik az emberi élet?
Csecsemő.
Csecsemő, de még előtte van egy nagyon-nagyon fontos, momentum. A születés, és még előtte ugye az élet a fogantatással kezdődik, egészen onnantól kezdve beszélünk emberi életről, hogy fogantatás, és hát utána jön a csecsemőkor a születés, és hogyha tovább megyünk?
Gyerek.
Igen.
Tinédzser.
Felnőtt.
És az öregkor.
És az öregkor, hát azt se hagyjuk azért ti. Kezdjük egy olyan, hogy amikor megszületik az ember, akkor ugye beleszületik egy családba. Mit jelent számotokra a család?
Hát szerintem egy család nem feltétlenül csak vér által jöttéte, tehát nem feltétlenül kell ahhoz vérrokonnak, vagy genetikailag rokonnak lenni, hogy valaki a család része legyen. Mert például nekem akár egy legjobb barátnőm is, például itt mellettem Dóri, vagy egy másik osztályból egy másik barátnőm is, elég erősen a családnak számít számomra, és vér által egyáltalán nem vagyunk rokonok. Tehát a családunk még csak nem is keresztezte egymást soha, és szerintem ez egy olyan kötődés, vagy egy bizalom szint, amit egy húzamosabb idő után ér el egy ember, vagy két embernek a kapcsolata.
Egy családban ugye alapvető dolog, hogy bizalommal fordulunk a másik felé. Dóri, számodra mit jelent a család?
Hát én egyetértek teljesen Lilivel, én még az őszintességet, meg az egymás mellett való kitartást mondanám annak. Nekem van egy csapatom, akivel 11 éve vagyunk egy csapat, és nekem ők a második családom. Meg ugye Liliék a harmadik családom, és ugye a vér szerinti családom, a rendes családom, de hogy tényleg ők annyira mellettem vannak, meg kitartanak mellettem, bármit csinálok, meg húznak előre, hogy én azt mondanám, hogy nekem ők is a családom.
Kiara, neked mit jelent a család?
Nekem is van egy barátnőm, akivel már több 10 éve ismerjük egymást, és ő is úgymond a családhoz tartozik már, és az ő családja is olyan, mint hogyha már a második családom lenne, és nála is ugyanígy fordítva.
Lili, neked mit jelent a család?
Először is örülök a baráti kapcsolataitoknak. Másodszor egyetértek a drága Lili gondolataival, hogy nem csak a vér szerinti család lehet család, de mondjuk szerintem, vagy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, a vér szerinti család tud csak úgy megadni azt a támogatást, amiben jó, most a barátiok is megadhatják ugyanazt a támogatást, de a kettő az nem ugyanaz.
A családi erősebb is szerintem, lehet, hogy fontosabb is.
Szerintem nem. Mármint, hogy szerintem mind a kettő máshogy támogat téged.
De akkor meg azt úgy nézed, hogy akkor több embertől függsz.
Nem.
Vagy több embertől várod azt, hogy
Nem. A családod is, a vér szerinti családod is teljesen másképp támogat téged, míg a baráti családod is teljesen másképp támogat téged.
Hát máshogy támogat.
Igen, és ez mind a kettő ugyanolyan fontos.
Igen, ugye itt az elején nem fogalmaztuk meg a a család, mint fogalom, hogy mit is jelent a család, hogy itt most kifejezetten miről beszélünk, mint családról, hogy anya, apa, gyerekek, vagy pedig a bizalmi, a lelki kapcsolatokon múló családon, és nagyon örülök, Lili, hogy felhoztad, hogy más a két típusú, más a két család fogalom. Más ugye az a család, amiben beleszületünk, és más az, amit utána később kialakítunk magunk köré, azok az emberek. Mert ugye a család, amiben beleszületünk, azt nem mi választottuk, hanem oda beleszülettünk, és vannak ugye olyan emberek, akiket szintén a családunknak érzünk, de azt mi választottuk. Vagy nekünk alakult ki úgy az életünkben, hogy tudunk egy csapatra úgy tekinteni, mint egy családra. Nekem is van egy közösségem, akikre úgy tekintek, mintha a saját családom lenne. Tehát úgy megyek oda, mintha hazamennék hozzájuk. És ugye ez is egy ilyen másfajta érzés, mint amikor haza-haza megyek a testvéremhez, a szüleimhez, testvéreimhez. Tehát, hogy más a kettő. De mégis azt hiszem, hogy helyesen mondtátok, hogy mind a kettőt mondhatjuk családnak. Ugye más-más értelemben. Jézusnak milyen volt a családja? Milyen volt így a szűk családi köre? Kik tartoztak oda?
József, Mária.
József és Mária. Nagyon ügyesen mondtátok. Kie volt Mária, és kie volt József Jézusnak?
Az édesanyja volt Mária.
Az édesanyja volt Mária.
És az édesapja volt József.
Igen, ugye nevelő apának szoktuk Józsefet mondani. Ugye ő a fogantatásban nem játszott közvetlen szerepet.
Nekem most így lehet egy kérdésem?
Igen.
Az hogy történt?
Hát ugye az angyali üdvözletet szoktuk ilyenkor felhozni, meg arról szoktunk beszélni, hogy van is egy ilyen részlet, hogy megjelent Gábriel arkangyal Máriának, és mondta Máriának, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. És ugye meghívta őt arra, hogy Isten fiának legyen az édesanyja, hogy mint Istent, mint embert Jézusban, Jézus személyében világra hozza. Ugye ezt hívjuk ilyen szeplőtelen fogantatásnak, hogy nem testi kapcsolat útján történt meg ez a foganás. Tehát így. És ezért mondjuk ugye, hogy József meg a nevelő apja volt Jézusnak, mert ő ebben nem játszott közvetlen szerepet. Hogy fogadhatta Mária ezt a dolgot fiatal lányként?
Amúgy látsz, hogy neki is egy spontán ötlet volt, hogy jó, miért ne?
Ez egy mély érzés volt benne, hogy neki erre igent kell mondania.
Igen.
Igen. Ahogy imádkozzuk az üdvözlégy Máriát, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, és ugye Mária igenje, hogy ő igent mondott erre a dologra, ezáltal igent mondott ugye arra is, hogy nem egy szokványos családja lesz, ugye fiatal nőként. Milyen volt József ebben a családban? Hogy fogadhatta ő azt, hogy ott van a jegyese, akivel a házasságra készülnek, és hoppá, kismama lett. Hogy fogadhatta ezt?
Hát József biztos váratlanul érte.
Igen.
Megcsalás esetleg.
Az is eszébe juthatott.
Fején.
Hitt Máriának? Végül is.
Igen.
Igen, megbízott benne. De gondoljátok bele, hogy ez mind a kettő is számára milyen nagy lelki vívódás lehetett. Hogy egy ilyen angyali dolog történt, és mégis megbíztak egymásban.
Thank you.
Szerintetek Jézusnak így a gyerekkorába ismerünk ilyen történeteket, hogy ott hagyta őt az anyukája a templomba, elhagyták őt útközben, de mégis ugyanakkor biztos voltak olyan történések, amikor milyen gyerek lehetett Jézus szerintetek?
Hát rossz. Vagy jó.
Lehetett eleven kisfiú, ugye, amikor egészen kicsi csecsemő volt. Milyen tulajdonságai lehettek neki gyerekként? Szerintetek akkor is tett már csodákat?
Gyerekként nem. Még szerintem nem.
Akkor
csak
nem.
Később.
Hát vagy csak olyan kis dolgok, amiket vagy nem vettek észre, vagy nem tulajdonítottak neki olyan nagyobb figyelmet.
Ugye később alakult ki az, hogy ugye az embernek is, ahogy a tudata egyre inkább érik, ugye benne is ez a messiás tudat, ez folyamatosan alakult ki. Nektek van-e olyan gyerekkori emléketek egészen kicsi korotokból, mondjuk így 8-9 éves korotokig, amire így nagyon szívesen emlékeztet egy-egy emlék?
Én ezért szeretek erre visszaemlékezni, mert hát végül is valamilyen szinten rá lehet vetíteni a mostani életemre. Fogalmazom úgy, hogy szélviharos kisgyerek voltam, és szerettem borogatni a dolgokat. Na most, kétszer is volt olyan helyzet, hogy csoda, hogy sérülés nélkül és komoly baj nélkül megúsztam, mert egyszer magam rántottam egy hintaágyat, majd egyszer a valamilyen honnál fogva hintázni szerettem volna, tehát felkapaszkodtam a szekrény ajtajára, mert ez egy jó dolognak tűnt. Csak hát ugye a szekrényen volt egy tévé is. Aztán egy ilyen 20-30 centi múltján majdnem rám esett minden. De végül ennyivel mentem kenyeikhoz, hogy anya, betört a tévé homloka. És itt is megúsztam mindig minden nagyobb problémát, vagy teljes mértékben sérülés nélkül, vagy csak apróbb dolgokkal. A mostani életre kivetítve, ezért szeretek visszaemlékezni erre, mert most is nagyon sokszor van, hogy igen, csak szépen fogom az a nagy bajba tudnék lenni, de valahogy mindig megúszom.
Képzeljétek el, én már mikor gyerek voltam, nagyjából 5-6 éves, akkor az volt a hobbim, hogy összefirkáltam a falat, és rákentem a bátyámra. És mindig, tehát oda leírtam a falra, hogy Bogi, és azt mondtam, hogy Peti volt, nem én voltam. Az unokatestvéremre mindig rákentem, és ebből mindig hatalmas viták voltak, főleg ugye nyilván kettőnk között, mert ő azért jó pár évvel idősebb tőlem, és hát szeretett jól kitolni velem utána, hogy szépen fogalmazzak. De hát ugye ezek a gyerekkorunknak az eseményei, ezek ilyen konfliktusok, meg olyan történések, fogócska baleset, tévébetörés, stb., amit így ezek tesznek bennünk egy gyerekké konkrétan. Na, akkor át is térhetünk a kamaszkorra. Jézus is volt kamasz, és akkor mi is, én is voltam kamasz, ti most éppen ebben a korban vagytok, és hát ugye neki is voltak konfliktusai a szüleivel. Például amikor 12 évesen ugye úgy döntött, amikor a család Jeruzsálembe zarándokolt, hogy ő leválik a családtól, és nem velük folytatja az utat, és hát ugye az anyja hosszasan kereste őt, Mária, nagyon sok időn keresztül, nagyon féltek, hogy elvesztették Jézust, és hát amikor az anyukája megtalált őt, akkor visszavágott neki, hogy minek kerestek, hát nem tudtátok, hogy atyám dolgaiban kell lennem? Tehát a templomban volt. Tehát neki is voltak ilyen konfliktusai a szüleivel, és szerintetek kamaszokként hogyan tudunk túljutni az ilyen konfliktusokon a szüleinkkel?
Hát, hogyha megbeszéljük velük, leülünk közösen, és elkezdjük megbeszélni, hogy kinek mivel volt gondja, aztán kibékülünk.
De ugye az nagyon jó, hogyha ezt így le tudunk ülni közösen, és meg tudjuk beszélni. Van-e esetleg ezzel kapcsolatban pozitív tapasztalatotok, vagy bármi, ami eszetekbe jut róla? Dóri?
Én anyáikkal mindig előre megbeszélem, hogy mit tervezek, meg mit szeretnék úgy csinálni, és akkor így ők is tudnak kalkulálni, meg én is tudok, de nyilván, hogyha azt mondják, hogy ez most nem, mert mondjuk családi program, akkor mondom, jól van, de akkor legközelebb ez. És nagyon sok olyan van, főleg apával, hogy ő elfelejti, hogy meg van beszélve valami, de én felírom a naptáramba, és így kicsit veszekszik velem, de megmutatom neki, és végül is mondja, hogy jó minden, meg rendben, oké, csak ilyen kis civakodások szoktak lenni, de megbeszéljük az egészet.
Igen, ugye fontos, hogy kompromisszumot hogy tudjunk velük kötni, hogy mi is képesek legyünk arra, hogy esetleg bocsánatot kérjünk, hogy megbeszéljük a dolgokat, mert ugye ők is pozitívan álljanak ehhez a dologhoz. Aztán néha, mert ugye, mint minden kamasznak kell az, hogy egy kicsit le legyen tolva, hogy egy kicsit fejbe legyen kólintva, hogy utána visszatérhessen az útra, amin elindult. Lili, van esetleg valami, amit hozzáfűzel?
Úgy fogalmaznám, hogy nem vagyok egy könnyű kamasz, és például nálam a leüljük és megbeszéljük, az működött, csak ugye nekem van egy nővérem és egy húgom is, aztán valahogy minden felelősség mindig rám hárul, és nyilván megbeszéltük, viszont nem minden, és nem mindig úgy alakul, olyannak alakulnia kéne, és hát én is szoktam néha majdnem mindig hisztis lenni, és ilyen helyzetekben szerintem egy szülő, amit a legjobbat tud tenni, az az, hogy ráhagyja a gyerekre, mert 10 perc múlva úgyse fogja már tudni, hogy mégis mind hisztizetbe, de akkor leállni vele veszekedni teljesen fölösleges, mert úgyis addig fog harcolni, amíg neki nem lesz igaza, vagy amíg kiabálás nem lesz belőle. Nyilván itt van kivétel, én saját tapasztalatból beszélek, úgyhogy ilyen helyzetekben szerintem a legjobb az, hogyha ráhagyjuk, hogy oké, úgy van, szia. Nyilván nem feltétlenül ezt egy olyan bulira gondolok, vagy bármi ilyesmire, ami nyilván nem lehet úgy csak ráhagyni, hanem az ilyen kisebb, jó van, tini dolgok.
Igen, sokszor jó megvárni, hogy egy kicsit lecsendesedjen a vihar, hogy utána normálisan le lehessen ülni, és meg lehessen beszélni, kiabálás, meg civakodás nélkül.
Hogy néha, ha olyan hangulatomban vagyok, akkor látják rajta anyáik, hogy most akkor inkább nem szólunk hozzá. És ez általában reggel szokott előfordulni, mikor felkelek.
Én nem vagyok kamasz, de ilyen nálam is sokszor előfordul, hogy látják rajtam így, akikkel így együtt élek, hogy na most békén kell hagyni, mert inkább jobb, hogyha egyedül van az ember, és igen, magába rendezi, meg felébred, ugye reggel ugye nagyon sokan nem vagyunk könnyű esetek szerintem, de jó, hogyha meg tudjuk, hogy ezt látjuk a másikon, hogy most egy kis időre van szüksége.
Lili? Hát nekem itt a kijár a helyzete, hogy ránéznek és tudják, hogy most nem. Ez pont fordítva szokott lenni, hogyha én valamit szeretnék, vagy valahol szeretnék menni, és kimegyek megkérdezni a szülőket, hogy mehetek-e, és kilépek, és abból a fiúból ránézek anyáékra, és így szépen visszaszublimálok a szobába, mert tudom, hogy most megkérdezem, úgy sengedik meg, úgy inkább várok vele egy órát, és megkérdezem utána, amikor már láttam rajtuk, hogy na most megengedik.
Ezt én is így szoktam. Nálunk is előfordul néha.
Ti is látjátok azért a szülőkön, hogy igen, mikor vannak olyan helyzetben. Ugye Jézus fiatal koráról így lépjünk túl a kamaszkoron, ugye nem sok mindent tudunk, de azért miért is így feltenném nektek egy kérdést, hogy van esetleg olyan dolog, amire így kíváncsiak lennétek így a kamaszkorától a fiatal koráig lezajló években, amit így megkérdeznétek tőle egy-egy kérdés, ha eszetekbe jut. Lilin, látom, hogy mondani szeretne valamit.
Hogy ő is esetleg a szülői veszekedés során nem enyhítette volna a dolgait, hanem még rápakolt egy lapáttal, hogy én igenis megmondom a véleményemet, és igenis az enyém lesz az utolsó szó, és hogy csinálta ilyet.
A baráti köre. A baráti. Esetleg.
Igen, hogy milyen baráti köre igen, volt, kik tartoztak az ő baráti körébe. És hát ugye rögtön át is ugrunk a felnőtt korára, mert hát Jézus öregségéről nem tudunk beszélni, mivel 33 éves volt, amikor meghalt, úgyhogy ő nem igazán tapasztalta meg így a magát az öregedést, de ugye Jézus halála egy nagyon megrendítő dolog, ha így ma is visszarondolunk rá akkor is, és egy kérdésről beszélnénk még, hogy szerintetek így a halálához köthetően mi volt a legnehezebb dolog számára ebben az években? Mi lehetett neki a legnehezebb, Lili?
Ja, nyilván ezt nem tudhatjuk, de hogyha esetleg benne volt ez a tudat, hogy neki még lenne mit elvégeztetni, vagy lenne mit még az emberek tudtára adni, és azt nem tudja beteljesíteni.
Hogy nem tudott mindent elmondani igen, az élete során.
Hát esetleg az a tudat, hogy azt kell hagyni a szüleit, meg mindenkiét, és hogy ezt nekik végig kell nézni, hogy ő szenved.
Dóri, szerintem azért nem volt ilyen, mert ugye úgymond őt az Úr küldte, és ezáltal ugye, és hogy ő befejezte úgymond a feladatát, és majd egyszer újra lejöjj a mennyből, folytatja úgymond, amit abba hagyott, de hogy szerintem úgy nem volt benne ilyen.
Van-e még esetleg olyan gondolat, ami bennetek maradt, vagy így megosztanátok a hallgatókkal? Ha nincs, akkor köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a közös beszélgetést, és találkozunk a következő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Igazi ajándékra találtam, mikor egyedül voltam a szobámban. Nem nagyon kerestem, nem túrtam fel a gardróbokat, és nem faggattam a tesóimat éppen, szívemben éreztem. És kapni, legyen az egy kedvileg vagy egy pár szokni, nem mindig az értéke a lényeges, az ajándék is ingyenes. Isten ajándéka az örök élet, és vele együtt minden, minden a tiéd lett. Ha kinyitod a szíved, és kinyújtod a kezed, Isten ajándéka még ma a tied lehet.
Megajándékozott önmagával.
Hamisíthatatlan békesség, igen, itt van a szívemben. Hidd el, nem cserélnék senkivel, akármit kínálna fel, mert enyém már a legnagyobb ajándék. Benyújtja a számlát, hogyha akarsz valamit, hát fizesd meg az árát. De Jézus mondja neked, ma eljött a te napod, az örök életedet ajándékba kapod. Ez már csak a tiéd, és nem kell kifizetni, ingyen van és kegyelemből csak el kell fogadni. Ha azt mondod, ez butaság és mondolódsz magadban, sose fogod megtudni, hogy mi van a csomagban.
Megajándékozott
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.